Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek, csendes együnkkel és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk Istenünk, mennyei édesatyánk azért, hogy mai délutánon eljöhettünk ide a templomba. Köszönjük, hogy ebben a meleg időben itt a hűs templomban egy kicsit megnyugodhatunk. Köszönjük azt, hogy kereshetjük a te jelenlétedet. És az, hogy ne csak egy külső testi nyugalom legyen ez, ahogy itt fél órát eltöltünk, hanem hadd nyugodjon meg a mi lelkünk is. Te látod a mi életünket, látod gondjainkat, nehézségeinket, látod azokat a dolgokat, amelyek most is ott vannak a szívünkben, azokat a gondolatokat, amelyek az eszünkben vannak ebben a pillanatban is. Szeretnénk a mai alkalommal általad ezeket mind lecsendesíteni, és ebben a csendben várakozni. Várakozni arra, hogy te megszólítasz bennünket. Várni arra az ígére, amely világot teremtett, amely embert megváltott. És hisszük, hogy minden napon, hogyha a szívünket megnyitjuk, elménket elcsendesítjük, bennünket is megszólít. Kérünk, cselekedd meg mindezt a te lelked által, ad, hogy tudjunk megnyílni a te mennyei valóságod felé, így a csendességet, így adj igédre való figyelést, gondjainkról való elfeledkezést, és így adj lelki növekedést. A te szent fiadért, az Úr Jézus nevéért kérünk. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét, a mai ószövetségi ige szakaszt olvasom fel. Ézsaiás könyvének 40. fejezetéből a 12. verstől a fejezet végéig, így szól Isten igéje. Kimérte meg markával a tenger vizét, kimérte meg arasszal az eget, kimérte meg vékával a föld porát, kitette mérlegre a hegyeket, és mérleg serpenyőbe a halmokat. Ki irányította az Úr lelkét, ki volt tanácsadója, aki oktatta, kivel tanácskozott, ki világosította fel őt, ki tanította meg a helyes eljárásra, ki tanította tudományra, és ki oktatta értelmes cselekvésre. A népek olyanok előtte, mint egy vízcsepp a vödörben. Annyit érnek, mint egy porszem a mérleg serpenyőn. A szigetek egy homokszemnek számítanak. A Libanon fája nem elég a tűzre, alatta nem elég az égő áldozathoz. A népek mind semmik előtte. Puszta semmiségnek tartja őket, kihez hasonlíthatnátok az Istent, és hogyan készíthetnétek el képmását. A mesterember bárvány szobrot önt, az ötvös bevonja arannyal, és ezüst láncot forraszt hozzá. Aki szegény, ilyen áldozathozatalra nem korhadó fát választ, ügyes mesterembert keres, hogy olyan bárvány szobrot készítsen, mely nem inok. Hát nem tudjátok? Nem hallottátok? Nem mondták el nektek régtől fogva? Nem magyarázták meg a föld alapozását? Az, aki ott trónol a föld pereme fölött, melynek lakói csak sáskáknak tűnnek, az eget fátyolként teríti ki, kifeszíti, mint lakósátrat, semmivé teszi a fejedelmeket, a föld bíráit megsemmisíti. Alig ültették el, alig vetették el őket, alig vert gyökeret törzsük a földben, ő csak rájuk fúj, és kiszáradnak. Elragadja őket, mint a szélvész a polyvát. Kihez hasonlíthatnátok engem, kivel mérhetnétek össze, mondja a Szent. Tekintsetek föl a magasba, és nézzetek, ki teremtette az ott levőket. Előhívja seregüket szám szerint, néven szólítja mindnyájukat. Olyan hatalmas és erőteljes, hogy egy sem mert hiányozni. Miért mondod ezt, Jákob? Miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökké való Isten az Úr. Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak, de akik az Úrban bíznak, erőjük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg. Járnak, és nem fáradnak el. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, mai délutánon történt egy olyan dolog, ami egy kicsit olyan lelki állapotba hozhatott bennünket, mint azok az izraeliek, akiknek ez a felolvasott Ézsaiás ige szólt. úgy 2 óra körül elkezdett dörögni az ég, és minthogyha jött volna a vihar. Van egy kis tacskó kutyánk, az egyből oda jött hozzám, és oda söndörödött, mert nagyon félt és nagyon megijedt a villámlás zajától, nyilván valahol az égbe villámlott, de itt nem, hál' Istennek. Amikor az ember ilyet tapasztal meg, ilyen természeti jelenségeket, és nyilván amikor gondolunk most a Dunai árvízre, akkor is ilyen gondolataink lehetnek, akkor úrrá lesz rajtunk egy valamiféle aggodalom, valamiféle kicsinyes életféltés, hogy jaj, remélem nem fog a villám belém csapni, vagy nem az én házamat fogja elsodorni az árvíz. Ilyenkor az ember valóban aggódni kezd, és félni kezd. Félni kezd, mert úgy érzi, hogy az élete olyan, mint egy bárka, amely egy viharos tengeren vagy egy tavon van, és ide-oda hánykolódik, és ide-oda fújja a szél. Nagyon jellemző ez ránk, kedves testvéreim. Nagyon jellemző ez a kicsinyes aggodalom. Amikor a mi életünket féltjük olyan kicsinyes módon, mint egy aranypénzt az erszényünkbe. Mennyire jogos ez vajon, kedves testvérek? Mennyire jogos az embernek ez az aggodalma? Aztán erre az emberi aggodalomra talán még rátesz az is egy lapáttal, hogy azt mondják és azt tanítják nekünk, és az elmúlt rendszer ideológiája ez bőségesen megtette, hogy az élet az küzdelem. Már a darwinizmus óta ez szajkózza az egész világ. A létért való küzdelem, a fennmaradásért való küzdelem. És hogyha ezt megint így az eszünkbe vesszük és gondolkozunk ezen, akkor még jobban aggódni kezdünk, hogy jaj, mi lesz velem? Nem csak a természet viszontagságaival, nem csak az elemek pusztító voltával kell megküzdenem, még ott van a másik ember. Ahogy egy angol filozófus mondta, ember embernek a farkasa. Hogyha csak ezekre nézünk, csak ezekre tekintünk, akkor valóban van okunk az aggódásra. Akkor valóban van okunk a félelemre. Akkor valóban rettegések között kell, gyomorgörcsök között kell eltölteni a mindennapjainkat. A felolvasott ige is egy olyan helyzetbe, egy olyan embercsoporthoz szólt, akiknek sokkal több okuk volt az aggódásra, mert ők fogságban voltak. Tehát nem csak egy rémkép riasztotta őket, nem csak egy félelem volt bennük, ami miatt rosszul érezték magukat, hanem valóságosan be voltak zárva, korlátozva volt az ő szabadságuk, kényszermunkát kellett végezzenek. És az egész ige, amelyet ez a hosszabb ige szakasz, amelyet felolvastam, olyan, minthogyha próbálná felemelni a tekintetüket. Mert olyan az aggódó ember, olyan a félelemmel teli és nyomorúságos ember, minthogyha megpróbálnánk elképzelni egy előttünk lévő alakban, mint aki lehajtja a fejét. Mint aki összehúzódik, vagy az én kis tacskó kutyám is összehúzódott a vihar hangjára. Nagyon ilyenek vagyunk. Nagyon ilyenek vagyunk, összekucorodunk és aggódunk. És ez az ige, amelyet felolvastam, hiszem, hogy Isten szándékosan, mint egy fel akarja emelni a rabságban lévőknek a tekintetét, és eszméltetni akarja, hogy figyeljetek már ide. Lehet, hogy most úgy érzitek, hogy ez a nagy, hatalmas birodalom, amelynek a fogjai vagytok, ezek a katonák, akik minden nap csörömpölnek a fegyverekkel, hogy ezektől félni kell. Lehet, hogy azt gondoljátok, hogy soha nem fogtok megszabadulni. Lehet, hogy azt gondoljátok, hogy minden nap rosszabb és rosszabb lesz. Azonban figyeljetek ide, mert milyen istenetek van nektek. És akkor elkezdi sorolni. Elkezdi sorolni azokat a grandiózus képeket, azokat a hatalmas Isten leírásokat, amelyek, hiszem, hogyha komolyan vesszük, akkor felemeli a mi tekintetünket. Kérdések sorával kezdődött az ige. Olyan kérdések, hogy kimérte meg markával a tenger vizét, aztán kimérte meg vékával a föld porát, ki irányította az Isten teremtő lelkét. Tehát ezek a kérdések mind arra utalnak, hogy ember, te, aki azt gondolod a kis csökevényes eszeddel, hogy tudod befolyásolni a sorsodat, és meg tudod jövendölni, hogy mi lesz holnap, gondolkozz el, hogy kinek a kezében vagy. Egy olyan hatalmas és szuverén Istennek a kezébe vagy, aki a teremtéskor nem szorult az embernek a tanácsára. Akkor, amikor ennek az egész világnak a rendszerét megalkotta, akkor nem kérte ki az ember tanácsát, mert ő sokkal bölcsebb és sokkal mindenhatóbb annál, mint sem az ember gondolata valaha ezt fel is érné. amikor egy-egy tudományágban akár fizikusok, akár biológusok elmélyednek, akkor mindig azt tapasztalják, hogy az a teremtett világ nem csak úgy összeállt valahogyan, ahogy materializmus tanítja, hanem egy alkotónak a nyomai fedezhetek fel benne. Minden olyan rendszerben van, kedves testvéreim, hogy soha nem tudja semmi emberi cselekmény leutánozni. Azért, mert Isten alkotta ezt a világot, és ezt próbálja elmondani a fogságban lévőknek az Ézsaiási ige, Ézsaiás próféta. Figyelj ide, ember, aki aggódsz, aki félsz, aki rettegsz, mikor, mitől. Olyan az ember, hogy mindig talál magának valamit. Na most én ettől akarok félni, most attól akarok félni. Aztán rásegítenek erre a drága jó televízió műsorok is, amelyek rémhíreket bombáznak felénk. Hogy legyen mitől félnetek. Ki van ez találva rendesen. Azonban Isten soha nem rabságban és nem félelemben akar tartani bennünket, hanem azt akarja, hogy szabadok legyünk. Míg a fogságban lévőknek is folyamatosan a próféták által hirdette, hogy meg fogtok szabadulni. És nyilván mi nem vagyunk fogságba. Nyilván nem kell félnünk fegyverektől, és nem vagyunk bezárva a börtönbe, azonban egy súlyosabb fogságban benne lehet az ember, és ez pedig az elméjének a fogsága. Amikor mi magunk gyártjuk azokat a démonokat, azokat a bálványokat, amiktől félünk. Az emberi félelem az egy olyan érzés, ami belőlünk jön. Az nem egy tőlünk független valami. Az aggódás az nem tőlünk független, hanem mi csináljuk, mi teremtjük meg, mi alkotjuk. Az Isten teremtett egy gyönyörű világot, egy hihetetlen szép és összefüggő rendszert, egy bioszférát, egy ökoszisztémát, mi pedig mit teremtünk? Félelmeket, haragot, aggódást, szenvedést, szenvedélyeket, vágyakat. Mind olyan dolgokat, amelyek bezárnak bennünket. A börtönünk falát mi építjük, de Isten mindig próbál megszólítani bennünket. És próbálja eszméltetni az ember. Itt egy szakaszt olvastam fel arról, hogy milyen fölösleges dolog ezt a végtelen nagyhatalmú Isten bármi módon is, akár egy bálványszobor formájába bezárni. Az embernek van egy ilyen tendenciája, hogy mindent bezárjon, és körülírjon, és definiáljon. Isten lehetetlen, mert ő sokkal végtelenebb, és sokkal hatalmasabb. Na de mindez hogyan menthet meg bennünket az aggódástól? Hogyan menthet meg bennünket a félelemtől? Úgy, kedves testvéreim, hogy ez a végtelen bennünket teremtő, hihetetlenül bölcs és mindenható Isten kapcsolatba akar lépni velünk. Hát ő nem egy zsarnok, nem egy olyan király, aki csak nézi, hogy a teremtményei hogyan írják ki egymást, és hogyan találnak ki mindenféle buta gondolatokat, amelyekkel börtönbe zárják az életüket, hogyan találnak ki különféle aggodalmakat, hanem Isten minden egyes cselekedete, az egész Biblia erről szól, azt mondja el, hogy ember, én veled kapcsolatban akarok lenni. Azt is mondhatnám, hogy így a kezét nyújtja mindig az ember felé. Azért, hogy megszabadítson bennünket a saját börtöneinkből, a saját fogságainkból, a saját aggodalmainkból. Igen, hogy el tudjuk hinni, hogy Istennel lehet kapcsolatunk, és van kapcsolatunk. Erről szól a legnagyobb eseménye a Szentírásnak, a karácsonyi esemény, az Úr Jézusnak a földre jövetele. Ez is tulajdonképpen Istennek a felé nyújtott keze, amellyel ki akar emelni bennünket saját bűneinkből, a saját gondolataink rabságából, a saját félelmeink és aggodalmaink rabságából. Emeljük föl tehát a tekintetünket. Nem tudom, hogy kinek milyen aggodalmai vagy félelmei vannak az ő életében. Isten nem azt ígéri, hogy megszünteti az okát. Tehát magyarul nem azt ígéri, hogyha mondjuk valaki a létét félti, hogy akkor hirtelen egy olyan állást fog kapni, ahol 1 millió forint lesz a keresete. Vagy hogyha valaki szegényes körülmények között él, nem azt mondja Isten, hogy ha hiszel bennem, akkor 6 szobás, 2 fürdőszobás villát ajándékozok neked. Ő nem ilyen megoldásokat mutat. Olyan megoldásokat ad a mi számunkra, amely gyökeresen átváltoztatja a gondolatainkat, és pontosan azoktól a saját magunk által gyártott rabságban tartó gondolatoktól szabadít meg. És hogyha ezektől megszabadulunk, a félelmeinktől és aggodalmainktól, akkor alapvetően teljesen mindegy, milyen körülmények között élünk. Teljesen mindegy, hogy szarvasgombás borjúpörköltet eszünk, vagy éppen zsíros kenyeret. Nem számít. Azért, mert belül szabadok vagyunk. Isten mindannyiunk számára kínálja ezt a szabadságot. kínálja az elemektől, a félelmektől való szabadságot, kínálja az e világtól való szabadságot, hogy ne az legyen a reményünk, hogy anyagilag jobban megy majd az életünk, és ne is az legyen a félelmünk, hogy anyagilag rosszabbul fog menni az életünk. Egyáltalán semmi külső körülmény ne befolyásolhassa a mi boldogságunkat. Hát ezt szerette volna Isten elmondani a nagyon rossz helyzetben lévő zsidó embereknek, akik fogságban voltak, azzal, hogy felemelte a tekintetüket, és próbálta eszméltetni őket, hogy figyeljetek ide, ti az én népem vagytok, és én, aki az egész világot megteremtettem, mit gondoltok, nem tudok gondot viselni rólatok? Ugyanezt mondja el Isten nekünk is Jézus Krisztus által, akit szabadító úr küldött, hogy ő benne legyen utunk Istenhez, és ő benne legyen kapcsolópont a világot teremtő és rólunk gondot viselő mindenható Istenhez. Kívánom a kedves testvéreknek, hogy erősödjenek meg ebben a hitben, és Isten így oszlassa el a félelmeket, aggodalmakat, és így adjon mindannyiunknak boldogságot. Amen. Istenünk, amikor arra tekintünk, amit alkottál, és ebből próbáljuk megsejteni azt, hogy milyen hatalmas vagy, akkor vegyes érzéseink vannak, egyrésztről csodálkozunk és gyönyörködünk a teremtett világ szépségében és a te szépségedben. Másrésztről pedig elfog bennünket a kicsinség érzés, hogy valóban mennyire kicsik és mennyire kicsinyesek vagyunk mi. De hálát adunk azért, hogy te bennünket fel akarsz emelni, meg akarsz szabadítani az elemek fogságától, meg akarsz szabadítani attól, hogy hiába való dolgokat hajszoljunk és keressünk, hanem arra ösztökélsz mindannyiunkat, és olyan utat mutattál Jézusban, amely arról szól, hogy mennyei kincseket gyűjtsünk. Istenünk, te látod a mi életünket, te látod a mi hitünknek az adott állapotát, ad, hogy tudjunk tovább lépni, és tudjunk megerősödni abban, hogy az igazán fontos dolgok azok mind megfizethetetlenek, és láthatatlanok, és mind ajándék, tőled való ajándék. Hálát adunk Istenünk minden ajándékodért, minden olyan dologért, amellyel a mai napon is elhalmoztál bennünket. Lehet, hogy tudomást sem vettünk róla, lehet, hogy teljesen természetesnek gondoljuk. De elcsendesedve rájövünk arra, hogy ez is a te gondoskodásodnak az eredménye. És amikor birtokukba próbálnak venni a mi félelmeink, kicsinyes aggódásunk, akkor hát, hogy tudjunk feltekinteni, felnézni rád, és erősen megfogni a te kezedet. Köszönjük, hogy így viselsz gondot mindannyiunkról, és kérünk, maradjon a te megáldó kegyelmed ezen a gyülekezeten, a mi életünkön. Jézus Krisztus nevében kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.